grandes varos y
Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké vagy te, Istenem. Amen. Imádkozzunk. Valóban örökké való vagy te, Urunk Istenünk. Nincs senki hozzád fogható, mielőtt te föld vagy az egész univerzum lett volna, te már léteztél, és azért magasztalunk és borulunk le előtted, hogy nem tartottad meg magadnak az életet, hanem létrehoztad ezt a mindenséget, és rá életet adtál, embert teremtettél, és köszönjük, hogy a mi életünket is te akartad és akarod. De a legnagyobb dolog, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy kijelensd magad, hogy megismerhessünk, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban vált ez valóvá, és minél jobban figyelünk rá, annál inkább felragyoghat előttünk a te lényed, a te személyed, Urunk. Olyan jó tudni, hogy te élő valóság vagy, akivel lehet beszélni, aki meghallja, amit mondunk, és válaszol is. Bár, Urunk, néha átéljük, hogy nem azt válaszolod, amit hallani szeretnénk, de tudjuk, hogy te mindig a javunkat akarod, te mindig körülveszel szereteteddel, és mented az életünket, mert látod, mennyi baj van ebben a világban, mennyi minden, amit tőled akar elszakítani, és el akar egymástól is. És te pont azon munkálkozz, hogy ez az elszakadás ne történjen meg, hogyha megtörtént, visszataláljunk hozzád, hogy élő kapcsolatba jussunk veled, és kiteljesedett boldog legyen az életünk általad. Köszönjük, hogy adtad a te szavadat nekünk, ami mint világító lámpás mutatja nekünk az utat. Szeretnénk most teljesen figyelni rá, hogy meghalljuk a hozzánk szóló hangodat, és tudjunk mi is válaszolni, igent mondani neked, engedelmeskedni, amikor azt kéred, hogy tegyünk meg valamit. Kérünk, Urunk, hogy így jöjj most, és szent lelked által ébressz rá minket, hogy rád van szükségünk, és tedd élővé a veled való kapcsolatunkat. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéje az Ószövetségből, Esdrás könyvéből szól most hozzánk. Esdrás könyve első fejezetének mind a 11 verséből. Tehát Esdrás könyve első fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Círus, Perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus Perzsa király lelkét, és ő kihirdette egész birodalmában, élő szóval és írásban is a következőket. Így szól Círus, a Perzsa király. Az Úr, a menny Istene, nekem adta e föld minden országát, és megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdában van. Aki közületek az ő népe közül való, legyen vele Istene, és menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. Mindenkinek, aki még megmaradt, mindenütt, ahol csak jövevényként laknak, nyújtsanak segítséget annak a helységnek férfiai, ezüsttel, arannyal, javaikkal és jószággal azon felül, amit önkéntesen adnak Isten házára, amely Jeruzsálemben van. Elindultak azért Júda és Benyámin családfői, a papok, a léviták és mindenki, akinek Isten fölindította a lelkét, hogy elmenjenek az Úr házának építésére, amely Jeruzsálemben van. És minden szomszédjuk segítette őket ezüst edényekkel, arannyal, javakkal, jószággal, kincsekkel, azon kívül, amit önkéntesen adta. Círus király pedig előhozatta az Úr házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár hozatott el Jeruzsálemből, és Istenei házában helyezett el. Előhozatta ezeket Círus, a perzsák királya, és Mitredát kincstáros kezére bízta, aki megszámolva átadta azokat Sésbatszárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranykehely, 410 másodrendű ezüstkehely és 1000 más edény. Az összes arany és ezüstedény száma 5400. Ezt mind magával vitte Sésbatszár, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Kedves testvéreim, Krisztus előtt 538-as esztendőben járunk, Esdrás könyve szerint, és ekkor eljött az a nagy pillanat, amire Isten népe, a zsidó nép már régóta várt, akik még egyáltalán bíztak abban, hogy az életükben változás történhet, eljött ez a pillanat, hogy a nagy perzsa birodalomnak az első embere, Círus király, egy rendeletet hozott, hogy most már haza lehet menni a fogságból, akiket elhurcoltak annak idején, Júda földjéről, Jeruzsálemből, azok haza mehetnek, és megparancsolta, hogy ha hazamennek, azért menjenek, hogy építsék föl az örökkévaló Istennek, a menny Istenének a templomát. Azt a templomot, amit a babilóniaiak leromboltak. Tehát Esdrás könyve erről tudósít bennünket, először is Círus király rendeletéről, majd arról, hogy hazaindulnak, és a későbbiek folyamán pedig arról, hogyan kezdenek neki a templom újjáépítésének, és majd hogyan veszik elő az Isten törvényét, és kötnek szövetséget újra az élő szent Istennel. Tehát tömören, röviden erről van szó, de hát ha olvastuk Józsué könyvét, akkor láttuk annak az utolsó fejezeteiben, hogy amikor elfoglalták Kánoán földjét, birtokba vették azt a helyet, amit Isten nekik adott, akkor tele voltak örömmel, buzgósággal, és odaszánták magukat Istennek. Azt mondták, hogy mindig Istennek fognak szolgálni. És soha el nem térnek tőle, és ezt teljesen őszintén gondolták. És ezt láttuk, olvastuk. Fölmerülhet bennünk a kérdés, akkor hogy most fogságban látjuk az Isten népét? Hát úgy, hogy a lelkesedés nem tartott ki. Nem tudjuk miért, talán azért, mert nem minden korban és minden generációnak volt élő kapcsolata az Istennek. Már csak szokásból ápolták a kapcsolatot, de nem ismerték az Istent. Idegen istenekhez fordultak, amik csábították őket, lazább életmódot vagy jobb életmódot kínáltak, mint ahogy ezt ma is tapasztaljuk. Ez a világ azt kínálja, egyre jobban fogsz élni, amivel jó becsap bennünket, észre se vesszük, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jobban élünk, esetleg anyagilag, de jobban élünk-e belülről, van-e bennünk békesség, öröm, látjuk-e az életünknek értelmét és célját. És ezek is elfordultak Istentől, pedig Isten mondta, ha elfordultok tőlem, ha idegen isteneknek szolgáltok, előbb-utóbb meg foglak ítélni benneteket, és majd elkerültök fogságba. Nem vették komolyan. Úgy gondolták, Isten majd megbocsát. Úgy élünk, ahogy élünk, mindig meg fog bocsátani, mi az ő népe vagyunk. Olyan, hogy egy idegen nép bennünket leigázzon és elvigyen fogságba, ez kizárt dolog. Nem történhet meg velünk. De és mindig így gondolkodnak az emberek, hát ha mi Isten gyermeke, Isten népe vagyunk, nem történhet meg velünk a rossz. Ugye ezt mondta Péter Jézusnak, ha te vagy a Messiás, nem történhet meg veled, hogy elfognak és megfeszítenek? Ezt így gondolkodnak. És nem úgy gondolkodnak, ahogyan Isten gondolkodik. És elvitte őket Babilon fogságba, lerombolták Jeruzsálemet, sőt egész Júdát. És amikor eljutnak a fogságba, akkor átesnek a ló másik oldalára, elcsüggednek, és azt gondolják, hogy innen már nincs visszatérés. Isten elfeledkezett rólunk, elveszünk. Aztán, ahogy teltek az idők, teltek az évek, Isten küldte a prófétákat, akik hirdették, hogy ne féljetek, mert Isten majd hazavisz benneteket. Hazavisz benneteket. Eljön majd a szabadulás ideje. És ezt látjuk most. Eljött a szabadulásuknak az ideje. És az ige úgy mondja el, hogy Círus, Perzsa király első esztendejében beteljesedett az Úr beszéde. Tehát itt nem véletlen események történnek, nem is arról van szó, hogy egy nagy birodalomnak a vezetője meghozza a döntést, hanem arról olvasunk, hogy Isten ígérete teljesedik be. Isten mondott valamit az ő népének, mégpedig azt, igen, most megítéllek benneteket, most jön a fogság, de 70 év múlva hazaviszlek benneteket. Szabadok fogtok lenni. Persze ők ezt elfelejtették. Mert mindenre figyeltek, csak Isten szavára nem. Mint ahogy velünk is megtörténik. Bánkódunk, keservünk, és elfelejtjük, hogy Isten adott nekünk ígéretet, adta nekünk a Szentírást, ki lehet nyitni, és megtudhatjuk, mit mond nekünk. De ők elfelejtették. De Isten nem feledkezik el arról, amit mond. Az ő beszéde mindig megvalósul. Az ítélet is, meg a kegyelem is. Amit ő mond, akár ítéletes, akár kegyelmes igét, azt ő mindig megcselekszi. És ezt tapasztalják meg most, hogy eljön a kegyelemnek, a szabadulásnak az ideje. Mégpedig úgy, ahogy ők nem is gondolják. Jön egy nagy birodalom, ami megdönti Babilonnak a hatalmát, Sokan azt gondolják, véletlen, egyik hatalom jön a másik után, de itt azt olvassuk, hogy nem véletlen. Cérus, perzsa király, maga mondja el, hogy az Úr, a menny Istene adta nekem a föld minden országát. Igen, a menny Istene, az élő Isten megengedte Cérus királynak, hogy az egész akkori világra kiterjessze a hatalmát. Mert Cérussal is terve volt. Cérus Isten eszköze. Isten fölhasználja még a politikai erőket, a birodalmaknak a vezetőit is akarata végrehajtására. Eszköz volt Babilon is, amikor az Isten ítéletét kellett megvalósítani. És most eszköz Cérus király is. De ebben nem is ez a nagy dolog, mert aki Istenhez tartozik, aki az ő népének gyermeke, az ezt tudja. Az a nagy dolog, hogy maga ennek a nagy birodalomnak a vezetője, Cérus király is ezt látja. És nem arról beszél, hogy ezt én magamnak köszönhetem, hogy világhódító király vagyok, hanem mit mond? A menny Istene adta nekem ezt a nagy birodalmat. Vagyis, és ez nagyon megdöbbentő dolog, hogy az akkori világ nagyhatalmának első embere elismeri, hogy fölötte van egy Isten. Igen, ez a király maga kimondja, hogy van fölöttem egy élő Isten. Ez hatalmas dolog, mert ő nem zsidó volt. Ő nem zsidó volt, nem ismerte az Ószövetséget, de mégis megismerte az élő Isten. És kimerte mondani, hogy van egy élő Isten, nem én vagyok a legnagyobb. Ez az alázat. Itt kezdődik, ezért lesz nagy király. Mert azt mondja, hogy nem én vagyok a legnagyobb. Van fölöttem egy élő Isten. És de nagy dolog, amikor fölismerjük mi magunk is, hogy van egy élő Isten. Ami azt is jelzi, hogy nem vagyok magamban. Van valaki, akihez tartozhatom, akire figyelhetek. És ez a nagy király nem csak, hogy fölismeri, hogy van élő Isten, hanem alá is rendeli magát az Isten akaratának. Alá rendeli magát az Isten akaratának. Ez is fontos. Isten szól, én elismerem, hogy ő van, és alá rendelem magam az akaratának. Mit jelent ez? Azt, hogy engedelmeskedek neki. Ugye itt mit mond? Az Úr megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdeában van. Hát ez nem semmi. A világ legnagyobb uralkodójának parancsolnak. El tudjuk ezt ma képzelni, hogy egy vezető ma azt mondja, hogy nekem parancsol valaki? És a világ legnagyobb vezetője azt mondja, nekem parancsol az élő Isten. Nem én döntöm el, hanem azt teszem, amit Isten mond nekem. De testvéreim, ez nem csak Cérus királyra vonatkozik, hanem a mi életünkre is. Hogy eljussunk oda, hogy van egy élő Isten, aki Jézus Krisztusban lehajolt értem, szeret, fölemel, megment, és az Isten nekem is parancsol. Nekem is van üzenete, rám is bíz feladatot. Nekem is azt mondja, hogy igen, én így akarom alakítani az életedet. Erre menj, ezt végezd el. Ismerem így az Istent. Hogy parancsol nekem? Mert sokszor csak úgy ismerjük, hogy ad. Ugye? Kérünk tőle és ad. De arról is szó van, hogy parancsol. Azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És mennyi mindent kér az övéitől. A nevemben menjetek, hirdessétek az evangéliumot, betegeket gyógyítsatok, halottakat támasztatok, mondja az apostoloknak, és mondja az ő népének, az egyháznak, hogy vigyétek az én országom erőit ebbe a világba. Mutassátok meg, hogy itt van más erő is, az Isten országa ereje, az ő szeretetének, békességének ereje. Ami nem rombolás, testvéreim, nem az Isten rombol, hanem az ember, aki a gonoszra hallgat. Mert a sátán az, aki pusztít, aki rombol, aki embergyilkol. De nem az Isten. Soha ne higgyük el, hogy azt mondják, hogy Jézus nevébe megyünk ölni. Ez nem Jézustól van. Jézus mit csinált? Mindenütt gyógyította, helyreállította az életeket. Nem olvassunk sehol arról, hogy valakinek tönkretette volna az életét, hanem inkább azt, hogy amit a gonosz tönkretett, azt jött, helyreállította. Olyan emberekhez hajolt le, akik azt gondolták, az életük soha nem változik meg. És itt Babilonban is a zsidók úgy élték meg, hogy az életük már nem fog megváltozni, örökre foglyok maradnak. Nincs visszatérés, úgy gondolták. Nincs visszaút. És hányszor vagyunk mi is úgy, testvéreim, hogy azt gondoljuk, hogy ahova jutottunk, abból a mélységből, abból a kilátástalanságból, abból az elromlott életből nincs visszaút. Itt már nincs segítség. Nem szoktuk átélni, vagy nem volt már ilyen az életünkben, hogy ott keseredtünk, még lehet, hogy sírtunk is, mert úgy láttuk, innen nem lehet felállni. Innen nem lehet talpra állni. Itt nincs segítség. És amikor Círus király az Istennek engedve a rendeletét kihirdetteti, akkor eljut a zsidósághoz, és a szívükben reménység lesz, és azt mondják, van visszaút. Ez a rendelet azt végzi el bennük, hogy rádöbbennek, van visszaút. Jeruzsálembe, és van visszaút az Istenhez, az élethez. És engedjük a szívünkig ezt. Bármilyen helyzetben vagyunk, hogy az Isten azt üzeni, van visszaút. Ő általa. Nem egyedül. De Jézussal igen. Jézussal talpra tudunk állni. Tovább tudunk menni. Mert nem csak a talpra állás, tovább is kell menni. De Jézussal tovább tudok menni. A király kihirdetteti azt, hogy mindenki, aki a menny istenének a népe közül való, menjen föl Jeruzsálembe. Mind az, akit indít az Isten. Ahhoz, hogy a zsidók hazamehessenek, szükség volt egy politikai döntésre, egy királyi rendeletre, és ez megtörtént. De innentől kezdve már az Isten népéjé a döntés. Kié személyesen, hogy meghallja a rendeletet, hogy haza lehet menni, és hogy reagál rá. Maradt tovább ott idegenben, Babilóniában, vagy fogja magát és hazamegy. És így van, testvéreim, mindig, hogy Isten meghozta a nagy döntést a kereszten. Odaadta Jézust értünk, aki meghalt a bűneinkért, harmadnapon föltámadt a halálból, üzeni, ott a rendelet, szabad lehetsz. Nem szükségszerű elrontani az életet. Nem szükségszerű mélységbe jutni, szabad lehetsz. Nem szükséges a padlón maradni. Mondhatjuk, hogy elestem ugyan, de ne örülj én ellenségem, mert felállok. És dicsérem az Istent. Talpra lehet állni, rendbe lehet jönni, meg lehet gyógyulni. A sátán pont azt hirdeti, súgja a fülünkbe, rajtad már senki nem segít. Az életed gyógyíthatatlan, reménytelen, változtathatatlan. És azt olvassuk, hogy voltak, akik elindultak. Voltak, akik engedtek az Isten lelkének, az indításának, és elindultak. Igen, ezt a döntést nekem kell meghozni. Isten lehetővé tette az életfordulatot, a változást, de most én elindulok. Elindulok felé. Mint a tékozló fiú, mikor rádöbbent, hogy hova jutottam, itt pusztulok el, de van egy atyám. És nem csak odáig jutott el, hogy van egy atyám valahol, hanem azt mondta, hogy útra kelek, hazamegyek, visszamegyek hozzá, és elindult. Na ez, amit meg kell tenni. elindulni, vissza az atyai házba, vissza Istenhez, vissza az ígéret földjére, ő hozzá. Mert a templom az magát Isten szimbolizálja. Ő hozzá megyünk vissza. Na most azt olvassuk, elindulnak. De akik nem indulnak el, mert olyanok is vannak. Hisz már ott élnek 70 éve. Több olyan gyermek, fiatal van, aki már a fogságba született, Babilonba. Ugye átrendeződött minden, ők abba születtek bele, elfogadták, ez a mi hazánk, megtalálták a boldogulásukat, jól élnek, de hogy megyek én? Miért nem megy haza? Mert tudja, hogy otthon semmi nincs. Otthon romok vannak, pusztulás van, a nulláról kell újra kezdeni. És vannak, akik nem mennek. Mert ki akar nulláról újra kezdeni? Ki akarja a jót ott hagyni, a sokkal rosszabbért? De vannak, akik elindulnak az Istennel. És ott hagyják azt, ami úgy tűnik most, hogy jó, és mennek, hogy a nulláról újra kezdjék. De hogy mennek? Istennel mennek. Tudják, hogy nem egyedül. Egyedül nem lehet újra kezdeni, de Istennel igen. A király is ezt mondta, legyen az Istene azzal, aki elindul, aki fölmegy Jeruzsálembe. Hát csak így lehet újra kezdeni vele, az élő szent Istennel. És ezek vele kezdenek újat. Még látjuk azt is, hogy mielőtt elindulnának, Isten gondoskodik róluk, hogy ne üres kézzel menjenek, azért legyen valami, ami segíti őket, hogy aki nem megy haza, annak az lesz a kötelesség, hogy támogassa anyagiakkal azokat, akik hazamennek. Támogassák a templom felépítését. Tehát Isten gondoskodik, ad nekik segítséget. És jó így látni, hogy Isten, ha hallgatunk rá, ha elindulunk arra, amerre ő biztat minket, akkor mellettünk van és segít. Ami még úgy elgondolkodtató, azt olvassuk, hogy mielőtt elindulnak, Círus király előhozatta az úr házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár hozatott el Jeruzsálemben. Ez megdöbbentő. 70 évvel korábban egy másik király kifosztotta Jeruzsálemet, kifosztotta a templomot, és most az új király vissza tudja adni. Nem semmi. Elő tudja hozni azokat a kincseket, értékeket, amiket 70 évvel korábban elvettek az Isten népétől. Vissza tudta adni. Hát micsoda rend volt ott. Micsoda ország volt az, hogy nem azt mondták, elvettük a zsidóktól, most már miénk, hanem föl volt minden jegyezve, mit vettünk el, kié volt, és akkor eljött az idő. Vissza tudták adni, rendezni tudták, kártalanítani tudták. Nem semmi. És hogyha mi is figyelünk Istenre, akkor rendezz az életünkben. Ha nem is éppen ilyen dolgokkal kell foglalkozni, amivel ennek a királynak, hanem kincseket kell visszaadni, de vissza tudunk adni dolgokat, amit elvettünk egymástól. Vissza tudunk adni az időnkből. Mennyi időt elveszünk másiktól, a férjünktől, feleségünktől, gyermekeinktől, és hiába valóságra töltjük. És lehet, hogy ha találkozunk Istennel, akkor azt mondja, add vissza az idődet, az erődet, a szeretetedet, a megértésedet, amit elvettél, amit másra fordítottál. Mert mindig azt mondtad, most nincs időm rád. Miért nincs? A pénz miatt, a hajtás miatt. És azt mondom, igen, most már van időm. De nem csak rád. Mert a legfontosabb, hogy Istennek adjuk vissza, amit elvettünk. De egyszer Jézus mond egy példázatot, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ezt lehet úgy fordítani, hogy adjátok vissza az Istennek. Mi az Istené? Hát az életünk. Ugye a keresztelőkor beszéltük, hogy tőle kaptuk ajándékba. Add vissza neki. Rendelkezzen ő az életemmel. Most már vezessen, segítsen életre és üdvösségre. Hát adja az Úr, hogy mi is megtapasztaljuk, hogy az ő szava beteljesedik az életünkben. Lássuk meg, hogy mit tett értünk, hogy keres minket, odaadta a fiát Jézus. Jusson el a szívünkig, bármilyen állapotban vagyunk, hogy vele újra lehet kezdeni. Ne engedjünk a sátánnak, amely azt mondja, hogy adjuk fel, hanem kezdjük vele újra, kezdjük el vele, és arra figyeljünk, amit ő ad. Mert hogyha elindulunk, ahogy ezek elindultak, az azt is jelenti, hogy valamit el kell engedni. És ha fölismerem, hogy Jézus mindennél drágább kincs, örömmel hagyom ott ennek a világnak minden értékét, mert tudom, hogy az Isten olyat készített, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Az őt szeretők számára. És válasszuk ezt. Válasszuk Isten országának ezt a gazdagságát, és az örök életet, amit kínál az őt szeretőknek az Isten. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét. Köszönjük, hogy benne láthatunk téged, aki soha nem feledkezel meg sem ígéretedről, sem a te népedről. Annak ellenére sem, hogy a te néped oly gyakran elfordult tőled. Igen, megítélted Izraelt, megítélsz minket is, de te az ítéletből is jót hozol ki, amennyiben ott van bennünk a bűnbánat, és látjuk, hogy minden rossz azért történt, mert elfordultunk tőled, akkor te könyörülsz, visszahozol az ígéret földjére, sőt, megadod számunkra, hogy átéljük azt a sokkal jobbat, amit készítettél, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt. És köszönjük, hogy mindez Jézus Krisztus által lehet a miénk, szeretnénk megragadni, szeretnénk elindulni veled, és kérünk, hadd legyen ott a szívünkben, bármilyen helyzetben vagyunk, hogy van visszatérés, van talpraállás, van tovább. Ne engedd, hogy elcsüggedjünk, hanem beléd kapaszkodjunk az életünk nehéz pillanataiban is, hogy mindig a te szavad legyen erőforrás a számunkra, és tudjuk azt mondani, hogy hiszem, hogy így lesz, mert megmondta az Úr. Lehet, hogy eltelnek évek, évtizedek, de amit te megmondasz, az megtörténik. Áldunk és magasztalunk ezért, és kérünk így, védj körül minket a te szereteteddel, kegyelmeddel, és attól, hogy vissza tudjuk adni egymásnak azt, amit talán már egy idő óta nem adtunk meg, mert annyira lekötött ez a világ, annyira el voltunk foglalva. Könyörülj, hogy adjuk vissza az életünket neked, és ez megtörténik. Tudunk egymásnak időt, szeretetet, megbocsátást, türelmet, és minden jót adni. Kérünk, Urunk, így azokért, akik még nem ismernek téged, vondd a szívüket magadhoz, könyörgünk a betegekért, Uram, akár itthon, akár kórházban legyenek, akik várják a gyógyulást, a felépülést, a megerősödést, hogy átéljék ott a betegágyon is a veled való találkozást, és fölragyogjon a te hatalmad előttük, és rád bízzák az életüket. És Urunk, így könyörülj azokon, akik egyedül vannak, akik már talán kiábrándultak az életből, adj nekik új életértelmet, célt, benned való élő hit által. Könyörgünk, Urunk, a házasságokért, gyermekekért, ad nekik a Te áldásodat, de eléd visszük népünket, egyházunkat, és ezt az egész világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentléleknek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól ismét úrnapi istentisztelet lesz. Mindegyik alkalom itt a templomban fog végbe menni. Befejezésül pedig énekeljük a megkezdett énekünket. A 426. dicséretnek a negyedik versét, amely így kezdődik, kegyelemből dicsőségbe.